Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, fennálló énekként énekeljük el a 165. dicséret első és második versszakait. A 165. dicséret így kezdődik: Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Helyeteket elfoglalva, énekeljük el a 23. Zsoltárt, a 23. Zsoltárnak mind a három versszakát. A 23. Zsoltár így kezdődik: Az Úr én nékem, őriző pásztorom. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Amen. Jöjjetek testvéreim, hallgassuk meg a mai igét, amely Isten üzenetét küldi számunkra, amely írva található Jónás próféta könyvében, az első fejezetben, az 1-től a 6-ig tartó versszakokban eképpen. Jónás próféta könyve, első fejezet, 1-től a 6-ig tartó versszakokban. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván: Kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe. És felkele Jónás, hogy Tarziszba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely méne Tarziszba, és megadván a hajóbért beszálla abba, hogy Tarziszba menne velük az Úr színe elől. Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltanak, kiki az ő istenéhez, és a hajóban levő holmit a tengerbe hányják, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt és elaludt. De hozzáméne a kormányos mester, és mondané ki: Mi lelt, te nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Imádkozzunk testvéreim! Urunk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg előtted. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy hívsz minket a harangzúgásával, a te intőszavaddal, hogy jöjjünk és hallgassuk a te ígédet. Te tudod, hogy honnan érkeztünk, különféle élethelyzetekből, különféle problémákkal vagyunk megterhelve. Ahogy a Zsoltárban is énekeltük, vesződ és botod utolér minket, de mindez a te szeretetednek a jele. Kérünk téged, édesatyánk, ne szűnj meg szólni hozzánk, ne szűnj szólni hozzánk és igazgatni a mi utainkat, amikor eltévejedünk. Ezért kérünk, légy itt közöttünk, és add nekünk a te szent igédet, és igéd által igazíts minket. Használj fel minket arra, amire te tudod, hogy mire vagyunk használhatók, mi az, amire képesek vagyunk. Így kérünk, érints meg mindannyiunk lelkét és szívét, és adj nekünk a te ígéden keresztül biztatást, igazítást és bátorságot. Szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésre készülve énekeljük el az 512. dicséret első és második versszakait. Az 512. dicséret így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgált hallja szódat. Szeretett testvéreim, az az ige szakasz, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található az előbb felolvasott igefejezetben, Jónás próféta első könyvében, a második és harmadik versben eképpen. Kelj fel, menj Ninivébe a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe. És fel kele Jónás, hogy Tarzisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találó ott egy hajót, amely méne Tarzisba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy Tarzisba menjen velük az Úr színe elől. Szeretett testvéreim, ez az ige vers Jónás próféta könyve, amit jól felolvastam, ezt azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik, hiszen a gyerekeknek közében is egy nagyon kedvelt történet, Jónás próféta története. Ő az a szinte mese és mondaszerű események vannak benne. Ő az a próféta, Jónás, aki az Úr elől menekülve, neki nem engedelmeskedve, a tengerben egy cethal gyomrába kerül, majd 3 nap múlva csodával határos módon megmenekül, szembeszegül az Úrral, aztán egy szép nagy tököt rendel az Úr, hogy árnyékba legyen, ne süsse az erős nap, és az is egyik napról a másikra elszárad. Tehát ilyen monda és meseszerű történetek vannak benne. Jónás próféta az a próféta, egyedül ez a prófétai könyvek közül, ahol nem a proféciák a főszereplők, hanem maga a próféta, az ő személye, az ő cselekedete, illetve az ő engedetlensége. Engedetlensége Istennel szemben. A történet így kezdődik. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Kelj fel, és menj Ninivébe, és kiálts ellene. Ninive az akkori világ leghatalmasabb városa volt. Asszíria fővárosa, pogányváros. 3 napig tartott a város bejárása. 20 kilométer hosszú utcák és fasorok szelték keresztül. 30 méter széles várfalak vették körül, amelyen elfért egymás mellett 2 szekér is. 150 őrtoronyból figyelték a város körüli mozgásokat. Minden, amit az akkori világ felhalmozott művészetben, gazdagságban, pompában, az megtalálható volt Ninivében. Lakosságát 500 000-ra becsülték. Tehát az akkori világ nagyvárosa volt, ahol természetesen nem csak a pompa és a gazdagság, hanem a bűnök is felhalmozódtak. Minden, ami önzésben, hatalmi vágyban, igazságtalanságban, erkölcstelenségben, szeretetlenségben, kapzsiságban elképzelhető volt. Az Úr így szólítja Jónást. Menj Ninivébe, kiálts ellene, mert gonoszsága felhatott az égig. Milliós nagyvárosról van szó. Tehát Ninive egy milliós nagyváros, mondhatnám azt is, olyan, mint Budapest. Minket is szólít az Úr, minket is küld a világba. Természetesen nem úgy, hogy mondjuk a nyugati pályaudvarnál egy emelvényre lépve szónokoljunk az emberek bűneiről, hanem Isten szívó szava, ami keresztény életünkre vonatkozik, hogy ott, ahol élünk, dolgozunk, alkotunk, látható legyen rajtunk, hogy hová tartozunk. Látható legyen rajtunk, hogy milyen szempontok szerint élünk. A világi elvárásoknak akarunk megfelelni, vagy Isten akaratának. Mi a mi vezérlőfonalunk? Mi, akik Isten szavát halljuk és figyelünk rá, engedelmeskedünk-e az ő akaratának? Mert Isten szavát halljuk mindenben, ha odafigyelünk. Az ő szavát halljuk ebben a teremtett világban, a sorsunk fordulataiban, mindennapi életünk eseményeiben, fájdalmas sorcsapásokban, Aki figyel Isten szavára, mindenütt és mindenben meghallhatja. Természetesen Isten szava az ő megváltó tetteiben, a megváltás történetében vált igazán érthetővé. Isten mondani valója az emberhez és a világhoz Jézus váltsághalálával vált nyilvánvalóvá. Azt üzente, minden bűnünk, minden botlásunk, vétkünk, gyávaságunk és árulásunk ellenére ő szeret minket. Szeret minket, és igényt tart ránk. És a legkülönfélébb módon adja tudtunkra, hogy nem vagyunk egyedül. Ahogy énekeltük a Zsoltárban, a veszője és a botja ugyan utolér minket, de nem vagyunk egyedül, mert ő a mélységben és a magasságban, az örömökben és a fájdalomban is mindig velünk van. Újra és újra szól hozzánk, most is, az igén keresztül, Isten tiszteleten, egy elcsendesedésben, egy váratlan csodában, egy váratlan találkozásban, egy zsoltár éneklésben, és azokon a kis igéken keresztül is, amiket itt szoktunk kapni a templomba, a templom bejáratánál, amikor elmegyünk innen. Nagyon sokszor rácsodálkoztam, amikor megkaptam egy ilyen kis igét, hogy ez éppen nekem szól, ez épp az én kérdésemre adott választ, ez éppen az én problémámra adott nekem most választ. És ezt számtalanszor megértem. Tehát Isten szól hozzánk mindig és újra fáradhatatlanul, de mindegyikünkhöz másképpen, személyre szólóan. Az ő üzenetei személyre szabottak, és másképpen szól hozzánk. Történetben tehát Isten megszólította Jónást, és elküldte egy feladatra. Menjen Ninivébe, és hirdesse bűnösségüket, tartsanak bűnbánatot, és térjenek meg, mert különben elvesznek. Jónás hallja az Úr szavát, de nem engedelmeskedik, hanem úgy gondolja, hogy elmegy az ellenkező irányba. Lemegy a hajóba, lemegy a kikötőbe, ott talál egy hajót, szerencsésnek is érzi magát, megfizeti a hajóbért, és beszáll az ellenkező irányú hajóba, hogy Tarziszba induljon. Elmegy az Úr rendelése elől, szembefordul Istennel. Szembefordul Isten akaratával. Testvéreim, mindennek van előzménye, és van következménye. Nem olyan ismeretlen ez előttünk, hiszen az első emberpár, Ádám és Éva is szembefordultak már Isten akaratával, aztán menekültek előle. De nekik sem sikerült, Jónásnak sem, és nekünk sem sikerül. Mi is süketek vagyunk sokszor, és nem akarjuk meghallani, amikor Isten szólít minket. Süketek vagyunk, gyávák, kényelmesek, mint Jónás. Nem akarunk mi elszakadni Istentől, nem akarunk mi elszakadni az Úrtól, hanem egyszerűen ez lett az emberi alapmagatartás. Ez lett az alapmagatartásunk, az engedetlenség. Pedig ha tömören szeretnénk összefoglalni, mit jelent kereszténynek lenni, én azt mondanám, engedelmeskedni. Engedelmeskedni Isten akaratának. Ez látszólag persze nagyon könnyűnek tűnik. Könnyűnek tűnik, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz, tudjuk mindannyian. Meghajolni Isten akarata előtt, és azt tenni, amit ő kíván tőlünk, és ne azt, amit mi akarunk. Az elképzeléseinket tegyük félre, és menjünk azon az úton, amit ő jelöl ki számunkra, és ne azon, amin mi szeretnénk menni. Meghallani az ő hívó szavát, és annak engedelmeskedni, a saját akaratunkat félretenni, és az övét követni. Pedig testvéreim, ne felejtsük el, hogy ezt kérjük tőle minden nap, hiszen azt gondolom, mindannyian elmondjuk naponta a mi atyánkot. Legyen meg a te akaratod, úgy a mennyben, mint a földön is. Naponta kérjük, csak az a baj, hogy ezt nem vesszük komolyan. Jézus tanított minket erre az imádságra. Ő tanított minket erre, mert ő igazán tudta, hogy milyen nehéz. Milyen nehéz Isten akaratának engedelmeskedni. Milyen nehéz kiinni a keserű poharat. Ő igazán tudta, hogy ez mit jelent. Milyen keserű a pohár, amikor titkos vágyaink, kívánságaink nem egyeznek az Úr akaratával. Amikor elveszítjük azt, aki az életet jelentette. Amikor szembe kell nézni azzal, hogy akinek hittünk, akiben hittünk, az becsapott minket. Amiért harcoltunk, dolgoztunk, értelmét vesztette. Akit szerettünk, szeretetlenné vált velünk szemben. Keserű a pohár, nagyon is keserű, és nehéz elfogadni az ő rendelését, a terheket, a problémákat, amiket sokszor ránk mér, amikor a botja és a veszője utolér minket. De ő tudja a legjobban, és ő pontosan tudja, hogy melyikünknek mi a küldetése itt a földön. Ő pontosan tudja, melyikünk mire képes, és a megbízásokat nem véletlenül osztja ki a számunkra. Kelj fel, mozdulj ki a visszahúzódó, elzárkózó kereszténységedből, és menj Ninivébe, a világba, és kiálts ellene. Isten küldötteként élve az életünket, Isten törvényeihez igazodva, az ő elvárásainak megfelelve. Kiálts ellene, azaz minden cselekedetünkön és gondolatunk hirdesse, hogy lehet szeretetben egymásra figyelve élni, nem csak önző, gyűlölködő módon. Hogy lehet alázattal fordulni olyan feladatokhoz, ami nekünk annyira nem is tetszik, vagy nem olyan kényelmes. Hogy lehet szeretettel elfogadni a másik hibáit, lehet megbocsátani, hogy lehet becsületesen, tisztességesen viszonyulni a munkához, nem csak kényszerből, pénzkereseti forrás látva benne. Hogy lehet egymáshoz odafordulni, hogy lehet hordozni egymásnak a terheit. A történet folytatódik, tehát Jónás elindul egy másik irányba, észak helyett nyugatra, Ninive helyett Tarzisba veszi az útját. Ő akkor még azt gondolja, hogy menekülhet, ha elmegy egy másik irányba. Kifizeti a hajóbért, bemegy a hajóba, és elalszik. Azt gondolta, hogy ha alszik rá egyet, akkor majd minden rendben lesz. De a bűnt, az engedetlenséget nem lehet kialudni, mint a fáradtságot. Isten hív, feladatot bíz ránk. Értjük mi azt, hogy mi lenne, csak nekünk ez nem tetszik. Úgy óckodunk ellene, és mi különben is egészen más szeretnénk csinálni. Azt gondoljuk, hogy majd telik, múlik az idő, aztán lesz valahogy. De a bűneink nem évülnek el. A mi bűneink nem évülnek el. A jogrendszerben van ugyan olyan, hogy amikor elmúlik bizonyos idő, akkor már nem vonható felelősségre valaki azért, amiért tett. De Istennél ez nem így működik. A bűn az bűn marad. Egyetlen egy módon lehet ezt rendbe tenni. Őszinte, igaz bűnvallással. És Isten bűnbocsátó kegyelmére bízni a mi életünket. Amíg ezt nem tesszük meg, addig a veszője és a botja, az ő keze bizony mindig utolér. Hiába nyugtatgatjuk mi magunkat, hogy ez már olyan régen volt, nem emlékszik arra már senki. Régi történet. Isten nem engedi, hogy nyugalmunk legyen. Jónás sem engedte, aki azt hitte, menekülhet, menekülhet Isten ítélelőt, és mi sem menekülhetünk. Isten ítélete elől, testvéreim, nem lehet menekülni. Ő azt gondolta, hogy ha távolodik az Úrtól, elmegy egy ellenkező irányba, akkor már biztonságban lesz, és ahogy Istentől távolabb lesz, a dolgok könnyebbek lesznek, könnyebben mennek. Arra nem is gondolt, hogy Isten közelebb volt hozzá akkor, mint a menekülése idején. Közelebb volt hozzá a menekülése idején, mint ahogy mi is így vagyunk vele. amikor menekülünk az Úr elől, amikor elfordulunk tőle, közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. És ez a mi szerencsénk, mert mi lenne különben velünk. Sokan azt hiszik, ha megszakítják a kapcsolatot Istennel, akkor ő is megszakítja, olyan emberi módon, ahogy mi gondolkozunk, mert ez az emberi mentalitás. Ha valakivel valami problémánk vagy gondunk van, akkor rövidre zárjuk vele a kapcsolatot, és nem foglalkozunk vele, lezárjuk. Nagyon nagy baj lenne, testvéreim, ha az Úr is így tenne velünk. Nagyon nagy baj lenne. De ő nem hagyja vesztébe rohanni az övéit. Megragadja, utoléri, és visszaterel mindannyiunkat az engedetlenség útjáról. Ez persze sokszor fájdalmas és keserű. Akik az övéi, akik már hitet tettek mellette, akik már az ő szolgáinak tartják magukat, az övéinek, azzal sokkal szigorúbb. Egyformán szeret mindenkit, nem szeret minket jobban, de szigorúbb velünk. Gondoljunk csak bele, így van ez a mi emberi kapcsolatainkban is. Nem az a jó szülő, aki mindent ráhagy a gyerekére és hagyja, menjen és hadd csináljon, amit akar, hanem az, aki irányt ad, határt szab, és azon tereli a gyermekeit. Isten is így van velünk. Az övéin számon kéri a legkisebb kilengéseket is, a legkisebb engedetlenséget. Jónás sem mehet az ellenkező irányba, hiába váltotta meg a hajóbért, és hiába szállt már be a hajóba. Más ember hajózhat, ahová akar, mehet, ahová akar, ő nem menekülhet. A hívő ember is így van. Mások jöhetnek, mehetnek, lophatnak, csalhatnak. Mi hívők, akikhez az Úr szigorúbb, egy egyszerű kis hazugságon is elcsúszunk. Szigorú velünk. És miért, ha feltesszük a kérdést, miért? Azért, mert szeret minket. És azért, mert nagyon nagy árat fizetett értünk. Jézus életét adta. Az ő szerelmetes fia életét adta értünk. És ezért nem mond le rólunk. Nem mond le soha rólunk. Nem mondott le Jónásról sem, hiszen ő is az ő profétája volt, az ő kiválasztott embere, aki, ha azt gondolta, ha Észak helyett nyugatra megy, akkor elmehet az Isten elől. De nem ez történik. A történet folytatódik. Nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik. Tehát az Isten színe elől menekülő embert keres. Egy eltévedt, engedetlen embert akar felrázni, kijózanítani, visszafordítani a helyes út irányba, a helyes útra. Ugye, testvéreim, már mindannyian átéltük és tapasztaltuk, hogy amikor valami nagy baj van, és valami nagy viharba kerül az életünk, akkor megváltozik a kapcsolatunk Istennel, megváltozik a kapcsolatunk az Úrral. Amikor szembesülünk azzal, hogy az értékét veszti minden, ami addig fontos volt. Egy betegség a családban, egy gyászeset, anyagi nehézségek, egy fájdalmas csalódás, vagy akár történelmi viharok, amit most is átélünk. Ezek mind-mind azért vannak, anyagi, érzelmi és hangulati viharok, mert Isten vissza akar terelni minket. Szorosabbra akarja fűzni velünk a kapcsolatot, és vissza akar terelni minket az engedetlenség útjáról, azért, hogy szorosabb legyen a kapcsolata velünk. Igen, sokszor, sajnos, csak nagyon nagy viharok árán józanodunk ki. Nagyon nagy viharok árán eszmélünk fel az engedetlenségünkre, és érezzük át, hogy már milyen messze járunk az Úrtól, az ő akaratától. Attól a küldetéstől, amire ő küldött minket erre a földre. Ilyenkor a viharban és az ítéletben is sokszor az ő büntetését érezzük, pedig az Isten szeretete szól hozzánk. Van, aki gyengébb eligazítást kap, van, aki keményebbet. Ahogy az ő személyre szóló hívása is, egészen, ahogy az ő hívása is, az üzenete is mindannyiunk számára személyre szóló, úgy a büntetése is, a vihar erőssége is. Ő soha nem kerül ellentmondásba önmagával. Jézus Krisztus golgotai halálával üzente, hogy úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen. Hogy aki hisz benne, el ne vesszen. Az 5. versben így hangzik az ige. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltanak, kiki az ő istenéhez, és a hajóban levő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Két fontos dolgot szeretnék kiemelni ebből az igeversből. Az egyik az, hogy a hajósok, amikor már veszélyben volt a hajó, kidobáltak mindent. Kidobáltak mindent, hogy könnyítsenek a hajón. Hát, ha megmenekülnek. Kidobáltak mindent, amit korábban olyan nagy gonddal gyűjtögettek, csomagoltak, őrizgettek, vigyáztak rá, és dolgoztak érte. Azt most, mint felesleges terhet, mind kidobálták a hajóból. Nem kellett már semmi, csak az életüket menthessék meg. Mit számít már minden földi gazdagság a halál árnyékában? Ház, autó, lakás, pénz, hírnév, minden, ami korábban olyan nagyon fontos volt, ami korábban ambicionált minket, amivel úgy meg tudjuk pakolni az életünk hajóját, mind értelmet veszti, ha nagyon nagy a baj. A viharban egyetlen egy dolog marad, és ez az egy a fontos. Isten segítsége és az ő megmentő ereje. Jézus kegyelme, aki az életét adta értünk. Akkor a nagy bajban, a viharban csak ő segíthet mindannyiunkon. És a másik, amit szeretnék kiemelni, az imádság. Ahogy az ige mondja, megfélemlének azért a hajósok, és kiáltanak kiki az ő istenéhez. Addig talán eszükbe se jutott, hogy imádkozzanak, amíg a hajó szépen ment a szelek szárnyán, és sütött a nap. De amikor beborul az ég, és kitör a vihar, nem marad más, mint könyörögni és segítséget kérni. Olvastam egy összeállítást, amiből kiderült, hogy a legelvetemültebb ateisták is az utolsó pillanatban Istent hívták segítségül. Hozzáfordultak, és őt kérték, hogy ne hagyják el őket. Hozzáfohászkodtak. És az utolsó mozzanat, amit ebből az igéből szeretnék kiemelni, Jónás alvása. A hajó veszélyben van, az emberek mindent megtesznek, hogy megmentsék a hajót, és megmentsék magukat, az életüket, Jónásét is, és ő ebből kimarad. Ő alszik, látszólag teljesen közömbös, és nem tesz semmit. Kizárólag az ő egyéni érdeke érdekli, a többiekkel nem törődik. Mennyire más ez az alvás, mint Jézusé egy másik hajóban, amelyik a genezáreti tavon hajózott. Az a hajó is viharba került. De amikor a tanítványok hívták, és segítségért kiáltottak, Jézus felpattant, lecsendesítette a tengert, és megnyugtatta a tanítványait. Mennyivel más az Isten elől menekülő ember alvása, és mennyivel más a pásztor alvása ebben a hajóban, aki visszaterel minket, és az életét adta értünk. A hajó itt ebben a történetben olyan, mint egy sorsközösség. Vagy túlélik, vagy együtt merülnek el. Ha valahol léket kap, mindegy az, hogy Hollandiában, vagy Németországban, tehát a hajó túlsó felén, minket is ugyanúgy fenyeget az elmerülés, mint azokat, akik egészen közel vannak a lékhez. Jónás alszik, mit sem történne az eseményekkel. Kormányos felkeltés azt mondja neki, mi lelt, te hétalvó, kelj fel, kiálts a te Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Testvéreim, mindig nagy árot fizet az, aki Isten elől menekül, aki az engedetlenséget útján halad. Ennek bizony mindig nagyon komoly következményei vannak. Van, aki a becsületét veszti, van, aki az egészségét, van, aki a felborult idegrendszerét, van, aki a család békéjét, a család szétesését, az állandó lelkiismeretét, azzal kell küzdenie. Az árat meg kell fizetni. Az ár túl nagy, és aki a lelkét elveszti, az mindent elveszít. Isten elől menekülők, engedetlenek, hívő testvérek, forduljunk vissza az Úr színe elé. De ugye ennek is ára van, és ezt a retúrjegyet mi nem tudnánk kifizetni. De valaki már kifizette helyöttünk. Valaki már kifizette ezt az Úrhoz visszavezető utat. Jézus fizetett érte, a Golgotán, az ő drága vérével, a jó pásztor, aki az életét adta értünk, és aki visszaterel minket minden tévegésünkből a helyes útra. Testvéreim, veszélyes viharok fújnak, veszélyes viharok vannak a mi emberi életünkben, a kereszténységünkben. Ezért kelj fel, kiálts a te Istenedhez, hát ha gondol velünk, és nem veszünk el. Biztos, hogy nem, ha őt hívjuk segítségül. Csak ébredjünk fel, és józanodjunk ki végre, és kérjük könyörögve, kiáltsunk hozzá, kiáltsunk magunkért, a hitünkért, a kereszténységünkért, a magyarságunkért, a megmaradásért. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére az előbb elkezdett dicséret, az 512. dicséret 3. és 4. versszakaival. Csendesedjünk el, és vigyük kívánságainkat az Úr elé. Amen. Együtt is imádkozzunk, testvérek. Urunk, mindenható Isten, mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged és áldjuk a te szent neved, irántunk való jóságodért és kegyelmedért. Áldunk téged a teremtésért, a gondviselésért és az élet minden ajándékáért. Köszönjük neked, hogy igéden keresztül újra megszólítottál minket. Megszólítottál minket, és a te hangodban szólt a szeretet. Szólt a szeretet ebben az üzenetben, hogy forduljunk hozzád. Érezzük, hogy te szorosabbra akarod venni a velünk való kapcsolatot. Nem engeded, hogy engedetlenül más utakon járjunk. Légy áldott a te bűnbocsátó kegyelmedért, hogy nem szűnsz meg újra és újra hívni minket, hívni és szólítani minket, figyelmeztetni, hogy helytelen úton járunk. Bocsáss meg nekünk, ha lázadunk, amikor vesződ és botod utolér, és nem értjük, hogy miért van ez, és kérdéseket teszünk fel. És bocsáss meg nekünk, hogy csak akkor hívunk téged, amikor már baj van, amikor már viharba került az életünk. Nem akkor kérdezünk meg, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, mielőtt bármibe is belekezdenénk, vagy hozzáfognánk, hanem csak akkor, amikor baj van. Légy áltad, hogy elküldted értünk szent fiadat, Jézust, hogy ő legyen a mi pásztorunk, és ő tereljen minket. ahogy Jézus mondta, nem mehettek az atyához, csak én általam. Édesatyánk, kérünk téged, légy, köszönjük neked a te türelmedet, köszönjük kegyelmes szereteted, és mindenkor hívó szavadat. Eléd hozzuk gyülekezetünk életét, a testvéreket, akik nem lehetnek itt, akik pihennek vagy nyaralnak valahol, és nincsenek itthon. Áld meg őket, ott, ahol vannak azon a helyen, és áld meg minket is. Eléd hozzuk országunk vezetőit, áld meg őket, és mindenkit, akinek hatalom és felelősség van a kezében. Segíts minket abban, hogy gyógyító munkád szolgái lehessünk. Segíts minket abban, hogy mindig eligazodjunk a te utaidon, és figyelmeztess minket, ha helytelen úton járunk. Édesatyám, eléd hozom a betegeinket is, akik nem szabadság vagy pihenés, hanem betegség miatt nem lehetnek itt. Áld meg őket. Add mindannyiunknak a gyógyulást, a lelki betegnek a lelki gyógyulást. Segíts és kötözd be minden sebünket, lelki bánatot, fájdalmat, gyászt. Az igazi segítségre csak tőled kapjuk meg, és tudjuk mindannyian, hogy ezt meg is kapjuk tőled. És azt is tudjuk, hogy csak rád van igazán szükségünk, a te szeretetedre, a te kegyelmedre. Szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a te mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Előtökbe hozom az adakozást, tudva, hogy a jószívű adakozót szereti és megáldja az Úr. A záró énekünket énekeljük el, a 397. dicséretet, amelyik így hangzik, Ó Sion, ébredj, törzs be küldetésed. Mindegyik versszakát énekeljük el, ez 5 versszak. Vegyük az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek megáldó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.